Sziasztok, ez itt az Ugrádió, az Álhírvadász című műsorunk októberi számát halljátok. Kicsit szokatlan, de visszatérve a napi aktualitásokhoz, vagy a heti aktualitásokhoz, műsorvezető társam Boti. Szia, Boti!
Sziasztok, köszöntök mindenkit!
Na nézzük, a te leszel a témavezetője az első álhírvadászos témának októberben.
Én leszek.
Ez is határeset, mert... Na, majd elmondod, hogy ez álhíre, vagy pedig csak ilyen korai álhír. Na, halljuk, mi a téma?
Igen, no, a téma következő, hogy elhunyt Uri Gellernek a leleplezője, akit James Randinak hívnak, és hát igazából erről szól maga a hírünk, tehát hogy nem egy álhírről beszélgetünk, hanem egy olyan emberről, aki arra tette fel az életének egy nagy részét, hogyha nem is álhíreket, de szélhámosságokat leplez le, ami azért összecsengve vár álhírrel.
Hadd kérdezzek bele az elején a köztünk lévő korosztályos különbség miatt. Érdekes lenne nekem is tudni, meg ki melyik hányadik évéből hallgatja ezt a témát. Uri Geller, az neked jelentett valamit, miatt találtunk el egyre? Tudtál róla valamit?
Ó, én Uri Gellerről én annyit tudtam, hogy volt egy ilyen műsora itt Magyarországon, és talán magyar származású, bár én egyébként
abszolút,
hogy így olvasgattam, akkor én nem olvastam magyar származású lenne, de arra emlékszem, hogy ő magyarul beszélt, meg hogy mondta, hogy tiéd a színpad, és akkor ez ilyen aranyköpésé vált, de hogy, meg hogy kanalakat hajlít. De szerintem körülbelül nem is kell tőle róla többet tudni ahhoz, hogy meggazdagodjon.
Ja, nem, persze, de a végén majd még, hát úgyis azért pár szor állj meg, és akkor reagálok, de a végén azért lesz hát viszonylag.
Van valami hozzáfűzni való pluszba, ami...
Alapvetően ez az, amit róla tudni kell, tehát amivel foglalatoskodott. Akkor nagyon elébe vágni a témának, szóval Magyarországon a 90-es években a rendszerváltás után népszerűvé vált, egyébként tényleg magyar származású, azt hiszem Magyarországról vándoroltak ki Izraelbe a szülei, ő ejtőernyős volt, megsérült valamelyik arab háborúban, aztán utána lett ilyen, hát illúzionista, nem tudom, mert ő pont nem annak tartja magát, ezért érdekes, hogy álhírek vonatkozásában beszélünk róla, és a mukogyra, azt nem, az nincs meg, mert...
Mukogy, de most, hogy így mondod, az is
jó,
megvan.
És van egy olyan része, amit majd csak inkább a végén szeretnék elmondani róla, amit én tudok, én is így a 90-es évekből, tehát na, jó. Nézzük akkor, mi volt a Randinek, vagy Randinak a...
Randinek, Randy? Azt hiszem, hát arra van a nagyobb esély, hogy ő Randy. Szóval James Randy, eredeti nevén Randall Zwinge, bűvész, szabaduló művész, mentalista, legalábbis így hivatkozott ő magára a karrierje elején, mert hogy volt egy ilyen karrierje, mint bűvész, szabaduló művész, mentalista, csak hogy ezt egy idő után abba hagyta, és igazából elkezdett a tudományos, szkeptikus mozgalom aktivistájaként működni.
Rablóból Pandúr,
igen, ezen én is gondolkodtam egyébként. Egyébként én nem tudok a munkásságról, én nem tudok az alapvető, tehát hogy amikor ő elkezdte a pályát, hogy ő szélhámoskodott-e. Állítottam magáról olyanokat, hogy ő különböző erőknek a birtokában áll, természetfeletti erők birtokában áll, ezt
most
nem most tudom, lehet, hogy állítottam.
Mármint az Uri Geller. Most az Uri Gellerről beszélsz? Én
a James Randiről beszélek.
Bocsánat, jó.
James Randy, mert igazából az egész, igazából James Randiről szól, ő buktatta le Uri Gellert is, ő leplezte le Uri Gellert is, de hogy mindjárt eljutunk, hogy hogyan, mert hogy több embert leleplezett egyébként. Mert hogy egyébként a legfontosabb, és akkor megpróbálok egy kicsit gyorsabb tempót diktálni, és nem leragadni egy ilyen dolognál. A lényeg, hogy tehát, hogy ő neki volt egy ilyen bűvészkarrierje, majd fedette arra az életét, hogy a csalókat és a szélhámosokat kiszűrje, és ami az ő legmosolyogtatóbb, nem is tudom, vállalkozása vagy projektje, az a $1 million paranormal challenge, tehát hogy $1 millió paranormális kihívás. Ez egy alapítvány által pénzelt, egyébként a James Randi oktatási alapítvány által pénzelt kihívás, ami a következőképpen néz ki. Randi felajánl bárkinek $1 millió, hogyha objektív, előre meghatározott...
Átlátszó vagy nyílt?
Nem, tehát, hogy igen, mindjárt kitalál a magyar szót, amikor ezt emberek előtt, a nagy közönség előtt művel valaki.
Na, nyilvánosság lesz az
akkor. Nyilvánosság, igen, ezt nem sikerült nekem kinyögnöm. Tehát nyilvánosság előtt, előre lefektetett körülmények között be kell bizonyítani az adott mágia birtoklónak, vagy mentalistának, hogy ön valóban olyan természetes fölötti erő birtokában áll, ahogyan ő ezt állítja. Nagyon érdekes, hogy ő kiment különböző embereknek, különböző ilyen médiumoknak, nyilvánosan különböző tévésokban, meg nyílt levelekben, és kihívta őket erre a kihívásra. És ahogy az emberek ezelől így elmenekülnek. Talán az egyik ilyen legmegmosolyogtatóbb az, ahogy egy Rosemary Altea nevű médium próbált meg elmenekülni a dolog elől. Ő egész egyszerűen nem válaszolt arra, hogy megkérdezte tőle Randy, hogy akkor ő vállalná ezt a kihívást, majd ő erre nem válaszolt, hanem válasz helyett annyit mondott, hogy ő egyetért azzal, amit Randy mond. Rengeteg-rengeteg ember van, aki úgy azt állítja, hogy neki spirituális ereje van, és közben pedig egy sarlatán, és őket valóban fontos lenne kiszűrni. Majd befejezte a mondatát, és nem válaszolt arra, hogy ő egyébként elfogadná a kihívást. Tehát, hogy egyébként
besorolta magát, szerinted?
Igen, bár talán nem ez volt a cél, de besorolta magát. Na mindegy, és igazából egy ugyanilyen projekt kell, vagy egy hasonló projekt keretében mutatta le az Uri Gellert is.
Várjuk meg egy pillanatra még, mert ez tetszett, hogy ezek szerint tulajdonképpen egy nyílt kihívást intézett az összes ilyen illúzionistához. És az először az jutott eszembe, hogy a Remi, végül is abban maradtunk, hogy Reminek hívjuk, ugye?
Randynek, de igen.
Randy, elnézést, Randy, igen, tehát hogy Randy az tulajdonképpen olyan volt a korában, nem tudom, hogy ez mikor kezdte, mint egy mostani álhírvadász, nem? Tehát akkor csak hogy hozzátok ide, tehát ugyanazt csinálta, ez
csak
volt az első.
Csak hogy legyen párhuzam, igen.
Más történet.
Egy agresszív álhírvadász egyébként.
Jó nagy pénz, tehát lehet, hogy nekünk is jó $1 millió kéne kitűznünk, és akkor...
Igen. Ő is úgy kezdte, hogy $1000 saját vagyonából az alapítványba bele, csak aztán ezt elkezdték pénzelni. Szerintem, hogyha pár százezer forintunkat beletesszük, akkor lehet, hogy ezt is majd elkezdjük pénzelni.
Az a kezdetet még átgondoljuk. A másik pedig, hogy ez a nő érdekes húzás volt és fordulat volt, és az ilyen álhír hívőkkel való beszélgetésekben, vitákban ma már egy tipikus, hogy mondjam, formula az, amit ő akkor bemutatott, hogy egy kicsit csúsztatja a kérdést, tehát, hogy szándékosan félreért, és olyan irányba tereli, mintha eredetileg nem arra vonatkozott volna, hogy bárki, hanem ő ezt egy ilyen szelekciósnak, hogy igen, szed ki a rohadt almákat a kosárból, és ezzel mint egy sugalva két dolgot, hogy én nem vagyok rohadt alma, kettő, abban a kosárban vannak almák, tehát igenis léteznek spiritualisták meg izék, csak hát nyilván mindez. Ez egyébként ilyen érveléssel találkoztam, amikor még hát ilyen korabeli viták vagy beszélgetések a horoszkóppal kapcsolatban, vagy az asztrológussal. És követett, van az embernek egy vagy két tapasztalata, én nekem egy se konkrétan, csak ilyen amatőr kedvelők, és akkor ha valamit mondok, de ez azt mondta, hogy izé meg bizé, hogy nekem ez jó évem lesz, mondjuk egy marha egyszerű jóslatot, és teljesen evidens, hogy nem, akkor az, hogy az egy jó asztrológushoz kell menni, mert az is nagyon fontos. Tehát ez pont ez a reakció.
Igen, pontosan nekem, amikor én elmondom a horoszkóp hívő ismerőseimnek, hogy akik olyan szinten, sajnos vannak olyanok, akik magazinokban olvasnak horoszkópokat, hogy nekem a nővérem, aki egy újságnál dolgozott, ő maga ült le reggel a péksüteménye mellett, és írta meg a horoszkópot fejből, mert éppen ez volt a dolga, és ő találta ki. Akkor jön rá ez a válasz, hogy jó, rendben, de az megint más nyilvánvalóan magazinban, mint egy komoly asztrológustól, ahogy te is említetted. Igen. És akkor úgy az ember mosolyog. Egyébként egy külön, csak az asztrológiára, meg a horoszkópokra egy külön adást szentelni.
Abszolút. Sőt, még lehet, hogy be is húzok valakit, aki, hogy mondjam, színvonalasan és hittel tudja képviselni azt az oldalt.
Az nagy...
Nem ez a primitíven, hanem érvelésnek. Ugye megelőlegezem, hogy ez már 3000 éve megy, stb. És na mindegy, ezt tényleg nem akarok ebbe belemenni. Jó, mit? Akkor megvoltak a kihívások, ez egy konkrét kitérő példa volt.
Ez egy konkrét kitérő példa volt. Volt még egyébként leírva, hogy én nem voltam túlságosan kreatív a Wikipédia oldalon. Kerestem rá, és kerestem végig, de bőven elég szerintem egyébként ezt, mert ott a magyar, vagy a magyar, az angol nyelvű Wikipédia oldalon nagyon szépen leírek, hogy ki hogyan próbált, meg tért is ki ezelől a kihívás elől. No, szóval, hogy ő halt meg. Érdekes ebben a hírben talán egyébként, hogy ez a cikk, ez az alapvető cikk, ez az elhunyt Uri Geller leleplezője. Az Uri Geller leleplezése talán nem volt ennyire közvetlenül az ő érdeme, de így lehet lehozni egy cikket, az ember így kattint rá valamire, és az is valamennyire a kicsit távolabbával képtől érdekes számomra.
Két kérdés volna az, hogy az Uri Geller lebuktatásáról lehet-e közelebbi tudni, mert most nem tudom például, hogy ebben a kihívásban állt elé Uri Geller, vagy Uri Geller is kitért előle, de azért a rendi ráment. Tehát őt, mert ugyan meg az a cikk, a halálhír, én őre egyébként sosem hallottam korábban a rendiről, hogy lebuktatója, tehát valamilyen módon ő már megcáfolta, ez jön ki nekem a cikknek a címéből.
Igen.
Mit tettek Uri Gellerrel ők?
Nem tudom.
Nem volt kis.
Annyit ír a cikk, hogy amit én most idézek, hogy illúzionista produkciói mellett, főleg áltudományok leleplezésével, természetfelettinek mondott képességek vizsgálatával foglalkozott, és számos szemfényvesztőről rántotta le a leplet Uri Gellertől Peter Popovig, és utána amit folytatódik a mondat, teljesen mindegy. Ír a cikk egyébként maga a cikk erről, hogy Uri Geller leleplezése, és például ilyenkor az ember, hogyha egy olyan helyzetben van, mint én, hogy még nem tudsz utána annak, hogy pontosan ez hogy történt, akkor hogy most ez érdekes, hogy akkor ezt most elhisszük-e, hogy ő valóban leleplezte Uri Gellert, vagy nem hisszük-e, elhisszük alapvetőleg nem, mert hát, hogy mégiscsak egy köztiszteletben álló...
Vagy legalábbis ismert, mondjuk
valóban vannak, igen, ismert, és vannak valóban sikersztoriai, de hogy közben még sincs bebiztosítva az ember, hogy Uri Gellert valóban leleplezte.
Erről csak hírek terjednek. Ilyet, biztos, hogy mélyebb kutatással azért arra rá lehetett jönni. Nem, de biztos nyomát. Hát, hogyha sikerült, ő azt gondolja, hogy sikerült, akkor az biztos, hogy kirakta.
Én arra emlékszem egyébként, hogy Uri Gellerben anno, én még pici voltam, de arra emlékszem, hogy sokan hittek. Ugye a tévére kellett tenni a kanalat. Miközben ment az adás, és akkor ő egyszer csak a kamerába kinézett, azt hiszem, vagy azt már csak oda...
Azt hiszem én is, ezt én bejátszom. Ugye nem láttam egy ilyen műsort se, de ilyen nagyon átható tekintete volt azon, hát én már csak inkább...
Igen, és akkor leesett a kanál a televízióról, és emberek ezt levideózták ott, hogy valóban leesett.
Na
mindegy, tehát hogy voltak emberek, akik ültek otthon a négy fal között, és ebben nagyon-nagyon hittek. Ők, hogyha ebben nagyon hisznek, akkor ehhez jó élményeik kötődnek, meg olyan misztikus élményeik kötődnek, ők nem biztos, hogy ezt olyan nagyon jó könnyen, nekem, vagy vidáman elengedik, vagy elfogadják, hogy egyébként ezek az élmények, ezek nem igaziak.
Nem egy malíciózus dolog, csak amikor azt a tegyék a kanalat a tévére. Ez mennyire másképp nézett ki a 90-es években, amikor ez ment Magyarországon, meg most a lapos tévék időszakában, hogy Uri Geller most aratna, mert az összes kanál leesne a tévéről. Ez csak ilyen tényleg rossz indulatú kis poénkodás szintjén engedem meg.
Regítesz egyébként, mert hogy a 90-es évek mondasz, én kicsi voltam, és ez a 2000-es évek elején volt egyébként.
Nem mondod, pedig tényleg kijön a matek, igen. Hát akkor nem annyira régi, mint amennyire réginek tűnik. Úr,
mint amennyire gagyi. Na, hát bocsánat.
Hát akkor sok gagyi volt, de ezt a színvonalat inkább a 90-es évekhez kötném, de ez azért egy teljesen személyes benyomás. No, amit az Uri Gellerrel kapcsolatban akartam, hogy a végére mondani ennek a, tehát nem igazából a James Randiről szól, hogy Magyarországon bevonták egy nyomozásba, azt hallottad-e? És most már tudom, hogy ezért gondoltam én a 90-es évek elejére, mert akkor bukkant fel, még ha a műsor, amiket te láttál, az ezek szerint már 98 utániak.
Igen.
Tehát, hogy volt nagyon-nagyon közel a rendszerváltáshoz, volt kapitalizmus, maffia, mindenféle éjszakai élet, egy szegedi módos családnak, azt hiszem talán cukrászok voltak, a lányát, 18-20 éves lányát, Farkas Helgát elrabolták. Az volt az első ilyen emberrablási ügy Magyarországon, egyébként szerencsére nem is nagyon van több vagy sok.
Azóta
se, de akkor még nem tudtuk, mert akkor kezdődtek utcán üldözések, szóval ilyen Jézusom, tehát ilyen teljesen ismeretlen, csak filmekből ismert fogalmak, és ez most tényleg megtörtént, és tényleg itt Magyarországon. És az nagyon-nagyon nagy, hogy mondjam, hát nem akarom mondani, hogy hype-ja volt, mert azért ennél komolyabb téma, vagy szomorúbb téma, de az egész, igen, akkor izzásban tartotta az egész közvélemény, napról napra volt cikk, mi a hír róla, tehát mindenki így egyként izgult, hogy mi lesz a vége, és aztán nagyon kezdett el húzódni már, most azt nem tudom így megmondani, még az se, hogy hetek vagy hónapok teltek el, amikor még mindig azért fenn volt a téma, és akkor megjelent Uri Geller, és ezt most az ő mentségére mondom, nem biztos, hogy ő jelentkezett be, bár valamilyen szinten nyilván, de ezt nem lehet tudni, hogy hívták, vagy ajánlkozott, és elfogadták, de mindesetre elfogadták, az biztos. És hát akkor megindult újra egy ilyen nagy felhajtás, hogy ő látni fogja, hogy hol van a farkasága, de lehet, hogy akkor már annyi idő eltelt, hogy már biztos volt benne mindenki, hogy nem él a lány. Történet az, hogy valóban meghalt, de Uri Geller, amit megjelölt helyet, vagy valami, amiket így látott, látni vélt, azok semmilyen módon nem vezettek eredményre, utóbb se bizonyultak igaznak, és akkor teljesen elcsendesült, és én még azt is el tudom képzelni, bocsánat, hogy nem készültem így fel rá, de hogy évtizednyi, tehát nagyon sok év után akkor végül is megtalálták, tehát az biztos, hogy meghalt, de addigra már mindenki, szinte mindenki elfejtette magát a történetet is. Tettesekről vagy ilyesmiről soha, tehát nem, nagy sejtések, tudások vannak, de alapvetően így kereken kimondva nem, azt hiszem, hogy nem lett, és ezt sem néztem. Mert lehet, hogy aztán elmulasztottam, hogy mit tudom, hogy 2016-ban végül valaki köpött és megoldott a rejtély. Hát elképzelhető, de alapvetően ez egy ilyen megoldatlan rejténynek indult, és ha megvan valaki, vagy meglett azóta, hát az már közel sem ütött akkor. Hát lehet, hogy annyi idő eltelt hát az elrablás, és eleve az, hogy megtudták, hogy meghalt, és akkor mire megtalálták. Tehát ez nagyon-nagyon hosszú időszakot ölel fel, ez így szomorúan csendesedett el, megoldottam.
Aha, igen. Megoldottam, az mindig szomorú. Jó, egyébként Uri Geller ellen is indult, bocsánat, ez csak egy nagyon gyors plusz, ugye ellene is indult egyébként nyomozás, én még őt, azt néztem, őt az izraeli, az izraeli tévéműsorban való szereplése után.
Igen.
Ugyanilyen kanálhajlítós koreográfia.
De miért? És, ott az bűncselekmény? Vagy
és ott hazugságért mindjárt mondom is pontosan, hogy őt...
Erősebbnek kell lenni, mint a hazugság, mert képzeld el itthon, mi lenne, hogyha valaki hazudik a tévében.
Igen. Most nem találom a pontos megnevezését, a jogi megnevezését annak, hogy őt...
Csalás lesz az, szerintem.
De csalás lesz, igen. Tehát trükköket és csalást alkalmaz. Tehát lényeg az, hogy összetűzésbe került, tehát hogy bajba került ott jogilag, mert hogy trükköket és csalást alkalmazott ez az önjelölt.
Hát azért valószínűleg akkor pénzre ment, mert már onnantól már tényleg lehet csalás, ha csak hülyeséget mond, vagy becsap embereket.
Igen, meg hogy átadta hatalmát embereknek, tehát hatalmát abban a műsorban, azt hiszem, és akkor ezzel összekötve is volt valami jogi intézkedés. Na mindegy, csak hogy érdekes figura ám egyébként.
Uri Geller egyébként él még, azt megnéztem az adás előtt, valamiért azt gondoltam, hogy ő már nincs, de hát James Randiről meg nem hallottam, viszont ő meg
elhunyt 20-án egyébként, hogyha valakit esetleg ez érdekel.
Részletesebben akkor
a 20 korában.
Jó, szerintem most elmegyünk egy kicsike kis zenére, aztán visszatérünk az adás második részére, ott nem lesznek igazi álhírek, inkább az álhír, mint téma, de most jöjjön a zene. Sziasztok! The bloody cops are bloody keen, bloody keep it bloody clean. Bloody cheats are bloody swine, bloody draws the bloody line. The bloody fun and bloody games, the bloody kids in bloody blame. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, the bloody news is bloody bad. The bloody weed is bloody turf, the bloody speed is bloody surf. Bloody folks are bloody daft, don't make me bloody laugh. Bloody hurts to look around, everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late, your bloody way. Bloody lost and bloody found, stuck in fucking Chicken Town. Colour scheme is bloody brown, evidently Chicken Town. The
bloody pub's a bloody dump. A bloody club's a bloody thump. A bloody girl's a bloody guy. A bloody murder in their eyes. A bloody bloke got bloody stabbed, waiting for a bloody cab. Bloody stay at bloody home. Bloody neighbour bloody moan. Keep the bloody racket down. This is bloody Chicken Town. The bloody pies are bloody old. The bloody chips are bloody cold. Bloody beer is bloody flat. The bloody flats are bloody rats. The bloody clocks are bloody wrong. Bloody days are bloody long. Bloody gets your bloody down. It's evident my Chicken Town. The bloody train is bloody late. They're bloody waiting, bloody wait. Bloody lost and bloody found. Ducky fucking Chicken Town.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, Botival itt ülünk az Álhírek októberi adásának második részében. Sziasztok. Uri Geller, sziasztok, James Randi és Uri Geller, illetve igazából Randinek a élettörténete volt az első résznek a tartalma, korabeli álhírek és álhírvadászok. Most én amit hoztam a mai adásba, mostani adásba, az igazából nem egy álhír, de nagyon szorosan összefügg ezzel. Ugye valamikor a nyár végén, vagy mikor megfogadtuk, hogy covidos hírekből most már elég, persze nem tudjuk nem érinteni őket, de túl sok bőr lett volna már, hogy állandóan ezzel foglalkozzon az álhír. Mentségünkre szóljon, fantasztikus termés van március óta a Covid, és hogy olyan táptalaj ennek a világnak.
Igen, és olyan vonzó, hogy az ember hozzájuk nyúljon, mert úgy könnyű is oda nyúlni értük, és egyébként meg létjogosultsága is van.
Abszolút. Lehet, nem lehet megújni, mert legalábbis egyelőre még olyan megújuló képessége van, tehát nem már ugyanazt a hatodik forma, ugyanazt az álhírt, vagy hoaxot elemezgetnénk a hatodik, hetedik mutációja után, hanem mindig teljesen friss és
teljesen
új,
más. Igen.
Fantasztikus termékeny a kiinduló pontba, hogy miket tud szülni. Na, bele fogunk menni a Covid-ba sajnos szerencsére, de ez inkább közvetve szól arról. Találtam az Index helyett, vagy helyén útjelenő Telexnek a portálnak az oldalán egy felmérést október közepe táján, ami egy nemzetközi igen nagy felmérésnek a Magyarországra eső részét hírfogyasztási szokásokról tárta fel. Összesen 27 országban folytatták le ezt a kutatást, 19 ezer ember válaszolt, az iszonyatosan sok, tehát abból már tényleg lehet valamit építeni. És na, nézzük a magyarok ebben a mezőnyben a válaszaik alapján, hogy szól. Az alapvető felvetés az volt, hogy a magyarok tizede soha nem nézi, hogy megbízható-e az a hírforrás, amit olvas. Ugye ezt szoktuk mi ecsetelni, refrénként, himnuszként, mottóként, hadd olvassam be gyorsan ezt, ami szinte minden adásunknak ott van a szövegében, és gyakran a promójában is, hogy hogyan lehet felismerni az álhíreket, tehát az igazi kritériumai, ami megint hangsúlyozom, nem tuti megoldás, de valamennyire megvéd attól, hogy beugorjunk. Az álhíreknek ez a mérlegelni.
Igen,
de
én alapillérek alap.
Igen, az a szűrők. Mérlegeld a forrást, tehát egy-két kattintással meg kell vizsgálnunk azt az oldalt, kapcsolatait és előzményeit, ahol olvassuk, ahol belefutunk egy ilyen hírbe. Sorak között kell olvasni, hogyha nagyon túlzóak a címsorok, vagy ilyen kattintásvadász, akkor érdemes megnézni a teljes történetet, ellenőrizni kell a szerzőt, hogy híresek-e, valódiak-e, mikről írtak. Megbízható-e a forrás, ez is hivatkozás kattintásokkal megy, utána nézni magyarul máshonnan, más szempontból, hogy alátámasztják-e a másod felbukkanó információk a történetre. Adott esetben talál az ember már olyat, hogy elkezd olvasni valamit, és már ágaskodik a probléma, hogy ez itt nekem nem stimmel, itt sejtek valamit, és akkor csalódottan észreveszi, hogy már hetekkel korábban valaki ezt végigvezette, és már le is írta.
Igen, úgyhogy... igen.
Dátum ellenőrzés, ez az ötödik szempont. Ha újra posztolnak egy régi hírt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez aktuális lenne. Nagyon gyakran, ugye legutóbbi adásban volt olyan, ami tulajdonképpen olyan dologhoz, egy meteorithoz, vagy égitesthez, vagy űrszeméthez kötött egy legendát, és az űrszemét már 99 óta nem kering a föld körül, tehát a hozzáfűződő álhírek már teljesen elvesztették a talajukat. Van, amikor egyszerűen csak egy vicc áldozatai vagyunk, tehát mondjuk olvassa az ember, és nem tudja eldönteni, hogy hírcsárda, vagy híradó, mit tudom én, az azért szerintem elég jó. Erre
igen,
példaként.
Igen, szatírának, igen. Igen.
A legnehezebb szerintem az összes közül a hetedik, a fékezd az előítéleteidet, tehát, hogy magunkra
az lehetetlen is egyébként.
Igen, csak, igen, ez a legnehezebb.
Valamennyire azért legyűrni, amennyire tudjuk, igen, igen.
És az utolsó a szakértőket kérdezd, ez nyilván az ellenőrzésre vonatkozik, hogy nem felhívom a könyvtárost, hanem mindenféle tényellenőrző oldalakon, más forrásokban. Ez kicsit olyan, mint a forrás hivatkozás, tehát megnézi az ember másnak a véleményét is, és ez még csak egy felvezető volt a mai témához, vagy az én témához. Tehát, hogy nem, az jön ki, hogy magyaroknál ez nem nagyon valósul meg, vagy nagyon gyengén állunk ebből, akiket felmértek.
És ráadásul, bocsánat, csak egy érdekes tűnt, hogy én egyébként itt, én most pont egy közvéleménykutató cégnél dolgozom, itt töltetek ki telefonon keresztül közvéleménykutatásokat, és az egyik kérdés az egy ilyen volt, hogy megnézik-e a forrást, a forrásnak utána mennek-e, hogyha egy cikket olvasnak a Facebookon, vagy mennek a Facebookon, és hát nagyon-nagyon ijesztően kevés ember mondta azt, hogy igen, ő mindig megnézi. Az volt, úgy voltak olyan válaszlehetőségek, hogy mindig megnézi, inkább, vagy mit tudom, gyakran, mindig gyakran, kevésbé gyakran, ritkán, nagyon ritkán, soha, és hát síralmas eredmények születtek, és ráadásul akkor még nem számoltuk bele azt, hogy egyébként az emberek meg szeretnek sokan jobbat mondani magukról, mint amit egyébként érdemet tesznek. Tehát, hogyha mondjuk erről, én nekem tippem sincs, hogy mi az igazi arány, de valóban-valóban síralmas lehet az, ahogyan az emberek nem néznek utána a dolgoknak. Ugyan sokszor én sem, meg gondolom azért te is van, hogy
abszolút,
van, hogy
abszolút.
Van.
Csak állandóan
hogy nem vagyunk mi itt most álszentek, hogy akkor...
Nem, de az ember törekszik, ugye erről szól minden műsor, hogy törekszik az ember, aztán legfeljebb rosszul érzi magát, hogy hú, basszus, ezt bekajáltam. Kezdjük a jó hírekkel. A világ elsőnek számít Magyarország ebben a 27 ország közül azok, akik napi rendszerességgel látogatnak híroldalt. Ezt én el tudom képzelni, bár nincs más országhoz hozzá, vagy rátekintésem.
De ez én egy abszolút el tudom képzelni.
Abszolút jó, talán azért, mert az én világomban illik. Igen, az van benne, hogy híroldal látogatás, tehát nyilván azok az egész fiatalok, akik TikTokon, meg
az nem az.
Az nem híroldal, a Facebook.
Nem híroldal. Aki megnyitja a Telexet, vagy az Origót, vagy a bármit.
Jó, a másik, és itt van egy olyan szám, amit így hát találgass. Hány százaléka gondolja magyaroknak úgy, hogy képes megkülönböztetni egymástól a valós és hamis híreket? Ez a kérdés. Mondj egy százalék. Igen.
De hogy szerintem hány százaléka valóban, vagy nem. Hányat mondanak magukról?
Nem, magukról. Szerinted hány százalék?
60 százalék.
Telibe találtad. Nem mond tovább, se nem 61, se nem 59, telibe 60-as. És ugyanezek az emberek a többiekről, a többi magyarról hány százalékot mondanak, hogy ugyanezt csinált, vannak olyan jók, mint ő. Tehát, hogy te benne vagy a 60 százalékban, vagy képzeld magad ezekben a megkérdezett emberben, és hogy másikakról, magyarokról mit gondol, hogy hány százalékuk ellenőrzi a híreket?
30-at mondanak mondjuk.
20 lett volna helyes, nagyon jó voltál. Kár, hogy nem a hoax quizbe vagyunk, mert ezt messze meg. Na, magyar válaszadók, ez még mindig nagyon jó hír, 72%-a mondja azt magáról, hogy ellenőrzi a forrás hitelességét rendszeresen, vagy legalább alkalomszerűen. Ez eléggé elmarad egyébként a világ átlagtól, ilyen értelemben nem. Nekem jó hír volt, hogy 72, de kiderült, hogy a világ átlag az még 82. Tehát a világ átlagnak a 82%-a mondja magáról ugyanezt. Persze, hogy mit mond magáról, az majd később a szomorúbb részben. A világ lakosságának a fele számára alapvető rutin az igazságteszt. Magyarországon, na, szerinted mennyi?
Igazságteszt? Azért abban már bátra belemenni, hogyha az ember ezt valóban nem csinálja meg, mondjuk akkor egy ilyen
De ez tipp, ez az embereknek a tippe, és szerint a tippjüket kell kitalálnod, érted?
Ja, értem, tehát, hogy ők mit tippelnek arra, hogy a magyarok általában?
Igen, igen.
Értem, akkor mondjuk az is 20.
Harmadára igaz, ez volt a cicé. Na, á, itt már megyünk bele a sűrűbe, egyébként ez is nagyon, nagyon jó volt. És itt jön a szomorú tétel, a valóság ugyanebben, az igazságteszt az világszinten 49%, így meg 36%. Jó, ez a harmad igazából, tehát ez valószínű, hogy betaláltunk, már betaláltak magukra a kérdezők. És az utolsó ilyen nagyon érdekes rész, hogy a lakosságnak a tizede egyáltalán nem szűri a hamis tartalmakat, azt nem fejti ki a cikk, hogy mit nevezhetünk szűrésnek.
De bevallottan nem szűri? Tehát, hogy...
Igen, ez nincs ideírva, de a jellegéből fakadóan nyilván ez csak önbevallás alapon mehet, hiszen hogyan ellenőrzik le 19...
Igen, meg hogyan ellenőrzik le, teljesen igaz. Igen, teljesen, igen.
És tehát a tizede az, amelyik egyáltalán, tehát ő azt is mondja, hogy nem, engem nem érdekel, hogy igaz, hamis, elolvasom, aztán majd csak van benne valami. Ebben utolsó előttiek vagyunk, mert a legerősebb, és az önbevallás alapon van, hangsúlyozom, az Törökország. A végén még egy ilyen megállapítás, hogy kiderült az is, hogy a megkérdezetteknek a 65%-a, tehát durván kétharmada úgy gondolja, hogy ha keres, akkor talál hiteles hírforrást. Ez egy nagyon optimista megközelítés, és jó arány, mert nekem így a tapasztalataim más emberekkel nagyon gyakorol, hogy mindegyik hazudik, az egyik erre, a másik arra. Itt viszont a 65% azt mondja, hogy igenis van azért, akit hitelesnek tekinthetek, ez a belevetett. Uh-huh. 12% az a túlsó vége a skálának, aki azt mondja, hogy objektív tájékoztatás nincs Magyarországon, tehát nem tudhatod meg, hogy mi van, mindig csak a szempontokat látod. Végén van itt egy világrangsor az összes kérdés-válasz tekintetében. Ketté osztja ugye a kérdések típusait, az egyik, hogy képes vagyok megkülönböztetni a hamis és valós híreket, a másik pedig az országom lakossága képes megkülönböztetni ugyanezt, tehát a hamis és valós híreket. Uh-huh. Itt képesnek lenni, tehát a pozitív jelző, a legpozitívabb, megint mondom, önbevallás alapján, tehát nem nincs alátámasztva, csak hogy mit gondolnak magukról az emberek, az Peru. Mindenhol messze a megkérdezettek önmagukat sokkal kritikusabbnak, szkeptikusabbnak állítják be, mint a saját országuknak az arányát, tehát a jobbak közé sorolja magát. Ebben nincs olyan ország, ahol nem. Tehát a legerősebb Peru, amelyik magáról legmagabiztosabban nyilatkozott, hát ilyen vonalskál, szóval ez alapvetően olyan majdnem 80%-ot ér el, és 40% alatt van az, amit a saját országáról gondolnak Peruban. Magyarország a középmezőnynek a felső részén van, majdnem azt mondom, de nem éri el az első harmadot. Tehát ez nem Európa Liga-ra jogosító helyezés.
Igen, 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 ha már.
És akkor végső két megállapítás. A 27 ország közül Magyarországon hisznek a leges-leges legkevésbé abban, hogy más országok dezinformálni akarják a közvéleményt. Én biztos nem ebbe tartozom, mert én az orosz trollfarmok és ilyen háborúk, kiberháborúkkal kapcsolatban igenis gondolom más országokról, hogy vagy legalábbis egyet biztosan az országot megnevezném, de ez személyes ügy. 37%-uk a magyaroknak utasítja ezt a lehetőséget. Kize azt mondja, a magyarok 37%-a, és ezzel a legmagasabb helyen vagyunk, hogy olyan nincs, hogy valamelyik ország az kamu, tehát állami
hogy
szinten
akkor kamuzik. Szinten,
világszinten, tehát ez volt 37% a magyar eredmény, világszinten ez csak 17%, tehát magyarok sokkal könnyebben hisznek, vagy optimistábbak.
Hát optimistábbak, na.
Jó, jó. Na, hát az elsődleges tájékozódási források szerintem ez egyébként országonként nagyon eltérő lehet, mert nyilván a korfától is nagyon függ. 72% a televíziót tartja tájékozódási. Van egy, amelyik jó, amelyik magasabb, mint a televízió, az online hírportálok. Tehát ha sorrendben mondtam volna, először az online hírportálok, és utána a televízió, utána a harmadik helyen jön a rádió, még mindig egész jó, 48%. A visszaugorva listavezető online hírportálokra ezekkel kapcsolatban elsődleges tájékozódási szempont, tehát ismétlem a hírportálokon belül az, hogy ingyenes hírekre a magyarok 79%-a tart igényt. Hírportálról szólóan, tehát hogy na mindegy. Utolsó adat ebben kapcsolatban, a globális 27%-kal szemben Magyarországon csak 23% mondta azt, hogy hajlandó lenne fizetni a hírekért. Ez tulajdonképpen az előbbinek a vetülete, hogy, hogy nem annyira üzletés a gondolkodás. Kicsit túlbeszéltem ezt, de még gyorsan szeretném felhívni, ez tényleg rövidebb téma, vagy beteszem a promójába a műsornak. A Cambridge Egyetem és a brit kormány kifejlesztett egy álhír generáló hát ilyen eljárást vagy oldalt, ez egy 5-10 perces teszt tulajdonképpen, ami azt teszi lehetővé, hogyha bemész ebbe a Go Viral című portálra, akkor lépésről lépésre milyen álhír gyártónak bizonyulnál.
Ez nekem nagyon tetszik egyébként.
Közben orientális, mert hogyha elkezdesz kétkedni, most mondok példát, hogy elkezdesz kétkedni, akkor nagyon rossz pontszámot kapsz. A végén egyébként kapsz egy bizonyítványt, hogy mennyire lennél jó álhírjátékos, de vagy gyártó, de azért alapvetően visszavetsz, hogy tényleg ezt akarod mondani, vagy komolyan veszed, vagy ad tanácsot, hogyha valami nagyon rosszat csinálsz álhír gyártóként, nevezetesen elkezdesz a források után kutatni. Hát az nagyon, az azt mondja, hogy ne, ezt ne csináld, menjünk vissza, próbáld meg még egyszer, mert így, tehát nagyon három szakasza van ennek tesztnek, vagy folyamatnak. Az első részben az emberek érzelmeire hatni, tehát hogy szerzel, én végigcsináltam, hogy szerzel híveket, lájkolókat, aztán hitelesnek kell tűnnöd, és aztán a végén be kell állítanod egy kamuszakértőt is. Ezeket mind akár kis rajzzal, hogy mi legyen a titulusa, hogy mi legyen a kinézete, ezeket mind felkínálja, és melyiket választasz, amikor teljesen rosszat választasz, egy érdekes szempont, ebben vastagon belementem, valaki megkérdőjelez, már van rajongótáborod, már meghívtak, virtuálisan persze, de ez egy 10 perc alatt lemegy ez az egész, amit elmondok most, már meghívtak adminnek egy ilyen álhír gyártó ízének, már megosztasz videót, amihez más eseményen készült, ugye ilyen volt a mi gyakorlatunkban is az álhírvadászban, hogy baromira nem ott készült az a videó, amiatt a hír állított. És akkor valaki megkérdőjelezte, jött egy ellenző, egy virtuális ellenfél, aki megkérdőjelezte a forrásomat, és én azonnal elkezdtem arra valami olyan tartalmú, lehetséges felkínált válaszra klikkeltem, amelyik megpróbálja elmagyarázni neki. És itt figyelmeztetette a projekt, hogy ne.
Nem szabad.
Abszolút nem szabad belemenni ebbe, nehogy elkezdj vele vitatkozni, hiszen ignoráld, és menj tovább. Így orientál. Tehát, és aztán a kamuszakértő is minden megvolt. Hát én nem lettem túl jó, de azért önmagamhoz képest meglepő, tényleg rossz akartam lenni, tehát én abszolút álhírgyáros akartam lenni, amíg végigjátszottam ezt a kis játékot.
Mert egyébként jó, tehát hogy az a nagyon jó egyébként, és ami nekem nagyon tetszik ebben az egész dologban, hogyha te ebben jó vagy, akkor kvázi most
sikerélmény.
Pontosan fogalmazod, de hogy az ellenséget fejével kezdesz el gondolkodni egy kicsit.
Na hát itt az utolsó mondatomat szinte le is lőtted, és nagyon jó, hogy így mondtad, mert először gyorsan ellököm 61%-ot értem el, tehát nem voltam 100%-osan jó álhírgyáros, hanem 61%-os. Az olyan túl jó ahhoz, hogy én legyek, de tényleg igyekeztem. És amit te mondtál, hogy egy kicsit a másik fejével gondolkodni, egy kis lekövették ezeket a megkérdezetteket, és az lett a végén, hogy akik a játékon játszottak, és hogy egy kör végig játszása után a résztvevők, akik ebben a játékban részt vettek, 21%-kal csökkent az álhírekbe vetett bizalmuk. Szemben egy kontrollcsoporttal, amelyik nem játszotta le, és ugyanazokat a szituációkat kapta feladványként. Tehát amikor megbizonyosodsz róla, hogy ez mekkora kamu, vagy ez olyan ír, amit valaki ahogy visszautaljak a te mondatodra az előző adás részben, hogy a reggelije mellett megcsinálja a horoszkópot, akkor rájön, hogy ó, basszus, hát így készül a párizsi, hát akkor az nagyon gusztustalan dolog. Teljesen ugyanez lett a vége, hogy az ellenfelt fejével, akkor az álhírekbe vetett bizalom ma csökkentette. Ismétlem 21%-kal. Én ennyit tudtam erről elmondani, és egy nagyon rövid, ha nincs más, akkor egy nagyon rövid zene után én azt mondanám, hogy ugorjunk bele akkor a Hawks Quizbe, így van, mindig
Hawks.
Ebben biztosan jobban tudod. Jó, ez az Álhírvadász Botival, a októberi adás, egy kis zene, és visszatérünk az Ugrádion. Sziasztok! Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zuglóhangja, utolsó és legrövidebb része következik az Álhírvadász októberi adásának. Botival ülünk virtuálisan egymással szembe, és most nyitottuk meg az urbanlegends.hu-nak a havi Hawks quizét. Jaj, de jó, köszönöm ezt. Nézzük akkor a kezdetet, olvasom, jó, aztán következőt majd nyom te.
Ja.
Nézzük is, hogy miről szól. Tehát van itt egy, hát ez egy screenshotnak tűnik, amelyik azt írja, hogy persze, itt vagyunk már mindjárt a vírus témánál, miért is ne. A magyar kormány 2018-ban megrendelt 1700 tonna COVID-19 tesztanyagot. A vírushoz, melyet ugye csak a következő évben hasznosítanak, micsoda előrelátás, számokat elosztjuk, ezt most nem olvasom fel, hogy hány millió forintot hoz ki belőle. Van, aki ebben a kérdésben is bődületesen hazudik. A felsorolásban a szereplő országok vannak bőven már 2018-ban őrületesen nagy részletekkel rendelkeztek tesztanyagból. Az, hogy nem nyelvtanilag helyes, amit mondok, az nem azért, mert nem tudok olvasni, hanem így van leírva.
Így van, így én mondani akartam, hogyha esetleg te elfelejtetted volna, hogy nem.
Van. A vírus még sehol nem bukkant fel 2018-ban, hiszen csak 19-ben jelent meg Wuhanban, ám a magyar kormány és ismét elismétli ezt a bődületes mennyiségű tesztanyag rendelést. Tehát pontosan tudták, mire készülnek, és már előre szépen elrendeztek mindent, jóval a vírus vírusnak a hivatalosan a Kínából való kiürítése előtt. Megérne ez a dolog egy ügyészségi nyomozást, ám abban az országban az ügyészség is kézi vezérelt a dolog esélytelen. Hát ez nagyon szép volt. A kérdés ezek után az, hogy a kormány már 2018-ban COVID-19 tesztek vásárlásával készült a mostani járványra?
Bocsánat, még csak, hogy fontos, hogy ez alatt van egy olyan honlap, egy link, hogy www.worldbank.org, tehát hogy ez egyébként egy árulkodó arra, hogy...
World Bank ráadásul. Uh-huh. Jó, igen. A VT, az mit jelent a VITS, az mit
jelent? Tehát semmi, nem tudom, de hát, hogy ennyire halandzsás honlapot. Igen. Én azért egy nemet meg...
Hát, ebben nem tudom, ez nem egyszerű.
Nem fogok szerezni, ebben nem fogok szerezni, igen. Trump kampány fenti hirdetésében tényleg orosz vadászrepülők láthatók, és van egy ilyen képünk, ahol katonák jönnek, a napfény hátulról süt, és support our troops, azaz támogasd a mi katonáinkat, és orosz. Szóval, hogy vadászgépek is repülnek.
Igen, ilyen sziluettet kell elképzelni. Te láttál ezt a képet az előtt? Én most láttam.
Én életemben most láttam először, és sajnos én olyan szinten nem értek semmilyen harci eszközökhöz, hogy nem tudom megállapítani, hogy orosz-e, de én nem gondolnám, mert hogy azért az egy Trump kampánynak igencsak be tudna. Az igen, én nagy elgondolásom szerint. Igen. igencsak be tudna inteni egy.
Meg miért kéne ilyen stock fotót venni? Én annak idején, éppen amikor lejöttem a fociról, mint nagy fan, nagyjából egy időben kezdtem el nagy ilyen légi bemutatókra, repülőnapokra járni.
Ó, hát még engem is vittél már.
Igen?
Kis,
viszont nincs mentséged.
Igen.
Nem mondom, hogy megismerem a repülőt, azért tippem van rá, de ez ilyen 80%-os biztonsága, azt mondom, hogy ez nem igaz, ez a hír, ezek nem orosz repülők, amik ott látszanak. Mondom, én most én vagyok a következő. Ez a kisfiú, van egy kép, ez a kisfiú háromszor meghalt a koronavírustól három különböző országban, és három különböző néven. Itt van egy portugál srácról szóló, ugyanaz a fotó, Anglia, Nagy-Britannia, és a harmadik hírben ugyanúgy 12 éves gyerek meghalt Belgiumban, ugyanaz a kép. A kérdés ezzel kapcsolatban, nem találkoztam egyik esetese?
Nem találkoztam. Eltanulok ezen, egyébként bocsánat a nevetésért, csak az abszurditásom miatt.
Teljesen. Ez annyira
nem azért, mert...
Igen. Nem a morbiditása. És a kérdés az, hogy tényleg ugyanazt a fotót hozta el a média három különböző koronavírusban meghalt fiatalról. Tehát itt a felvetés az volt, hogy a kép rossz, a hírek azok mindig jók, hiszen a portugál fiú esetében 14 éves gyerekről beszél, és azzal a bizonyos fotóval ábrázolja, a UK, tehát a Nagy-Britanniában egy 13 éves iskolásról.
13 éves, és a Portugáliában pedig 12. Belgiumban 12.
Tehát a hír az nagyjából három különböző, vagy egyfajta, vagy az illusztráció, vakon fotójunk, egyáltalán, tehát tényleg volt a három ilyen hír. Én előre szaladok, én azt gondolom, hogy nem. Tehát ezt így egymás szerintem ez egy álhír, kreálás, ez nem igazi álhír volt, tehát ez nem történt, meg olyat cáfolunk, ami nem. Te jössz!
Tilos a fürdőzés a Tiszában, felkiáltója a krokodil családot filmeztek a folyó déli szakaszán. A tegnapi nap ijesztő felvételek láttak nagy napvilágot. Krokodil családot filmeztek a folyó déli szakaszán, felkiáltóját, tilos a fürdőzés a Tiszában nagybetűvel és egy YouTube videónak. Amikor az ember mielőtt elindítja a YouTube videót, az azelőtt ilyen képe.
Mire emlékeztet téged ez a hír? Jaj, bocsánat.
Ennyi.
Nem emlékeztet valamire ez a hír?
Valami krokodilos már volt.
Így van, én megnéztem.
Nem emlékszem.
Ezt most megnéztem, amiközben olvassuk ezeket a híreket, a előző felvétel időpontját, szeptember 7-én csináltuk a szeptemberi adást, és abban volt, ebben viszont biztosan nem hiszem, hogy tehát a múlt havi adásunkban volt, amikor azt hiszem Hamburg mellett a folyót meg nem mondom, ugyanez a hír volt, csak német megfelelőben. És... Ezt átültették, Körülbelül egy hónapot csúszott, és akkor...
Én rettentően szeretném a természetfilm jellegét annak a képnek, amit bevágtak oda, tehát látszik, hogy ez nem...
Hát nem a Tisza.
Ez nem a Tisza.
Van egy homokpad, tehát ez minimum a Nílus, de nem tudom, hogy nílusi krokodilok-e, ez ennyire már nem értek. Akkor egyértelmű, hogy a nemet jelöljük meg,
nem.
Ugye?
Tehát, hogy szeptember elején tényleg krokodilt filmezték a Tiszában? Nem.
Jaj, hát ennek hosszabb, itt csak egy kérdés van, és nagy bajba vagy, hogyha nem láttad ezt, erről én találtam Facebook bejegyzéseket. A kérdés ilyen egyszerű, a homlok hőmérő tényleg károsítja-e az agyat? Nem tudom, hogy találkoztál, hogy miért, hogy merül ez fel ez a kérdés, ugyanis nagyon elterjedt, hogy ne engedjék a gyereknek. Az iskolába úgy ment a gyerek, ott volt a szülő, írta a papírt, hogy nem szabad
valami
a homlokhőmérőt használni.
Lézer.
Igen, a harmadik szemet pont kiüti, és akkor károsítja a gyereket. Meg olyan is volt, hogy beültetik a csipet, ezt nem csak gyerekbe, szóval hogy a homlokhőmérő, ez tényleg arra emlékeztet, amiről azt hiszem a legutóbbi adásban már beszéltünk, hogy annak idején, amikor a villanypóznákat kezdték felállítani 1910-es években, akkor...
Talán, mint említettél volna valamit, vagy adásban, vagy privátban, hogy akkor ott voltak összeesküvés elméletek.
Ugyanaz, mint az 5G tornyokkal, hogy mennyiféle halál károsodást okoz. Na most ez engem erre megkezdett. Ugye nem kiaválom el, azt mondom, hogy te is a nemet jelölöd.
Nem, én már be is jelöltem, ha majdnem részszerrel egyik. Gyanúsan csak nem jeleink vannak, legalábbis. Ez egy hosszabb...
Megpróbáljam átszitálni,
én nagyon-nagyon gyorsan. C.S. Lewis egy öreg ördög tanácsa egy fiatalnak című könyvéből, 41-ben íródott, pont kérdője. Egy fiatal ördög az öregnek, és akkor itt van egy beszélgetés, hogy hogyan küldtél a nyíleket a pokolba, a félelmen keresztül, csak így tovább. Mitől féltek? Háborútól, éhínségtől? Nem. Egy betegségtől. Nem lettek betegek? Nem haldokoltak? Volt gyógymód? Megbetegedtek, meghaltak, volt gyógymód. Nem értem. Ők tévedésből azt hitték, hogy az egyetlen dolog, amelyhez ragaszkodniuk kell bármi áron, az élet, nem öleke. Nem tudom, hogy itt ebbéként, mert hogy én
hát
nem
igen,
tudom, van-e értelme
hosszú. Ja, hadd segítsek, hogy azt kezdi el kifejteni itt a beszélgetés az öreg és a fiatal ördög között, hogy nem ölelkeztek, nem köszöntötték egymást, tehát kerültek minden kontaktust, és vakon hittek mindent, amit olvastak, feladták a szabadságukat, már csak a maszkot nem mondja ki. Tehát tulajdonképpen ez egy előrevetítési a szabadon élőknek, vagy akarok, nem tudom, szabad akaratúaknak, akik most például tipikusan a maszk viselés ellen tiltakoznak, annak a leírását visszadatálja, nem ennyire direkten, tehát ilyen Nostradamuszi, 1941-re, hogy már C.S. Lewis, nem ismerem
már
őt
akkor
sajnos,
ezt
már
ezt
akkor
ezt
írt,
írta.
Igen.
Ugye fontos elmondani, hogy szerintem nem, hogy én úgy gondolom, hogy nem. Én megmondom, miért gondolom azt, hogy nem. Nem ismerem én sem C.S. Lewis-nak a műveit, semmelyiket sem, de hogy igazából ez egy legépelt valami, ilyen, ha helyesírás hibákkal nem is, én azt nem vettem észre, de hogy van egy ilyen árulkodó, hogy egy pont után egy kérdőjel, meg egyébként olyan bután, olyan egyszerűen van leírva, az is lehet természetesen, hogy valaki legépelte a szövegből, és pontosan idézett, és igaza van, és igaz, és megírta, de ez, hogy ilyen buta mód van, ez megjelenítve, és hogy ez mennyire véletlenül, mennyire passzol, és mennyire jó eszköz ez különböző maszkviselés ellenes embereknek, akkor én úgy elkezdek szkeptikussá válni, és a nemet bejelölni.
Én csak a Brahi kedvéért akartam volna az igent bejelölni, de igazság szerint pont ez, amit mondtál, az eltérített tőle, hogy azért próbáljam a 100%-os találatot elérni, hogy olyan buta, olyan kis egyszerű hamisítványnak tűnik. Tehát értem én ezt, hogy mit akar, és akár lehet is ilyet találni, de ami hát Verne Gyuláról, nem tudom, mondtak, amikor a látnok volt, és mennyire igaznak bizonyult, de ez nem olyan, ez túl gyenge ez a szöveg, túl direkt, túl átlátszó ahhoz, hogy valóságnak. Tényleg egy ládába rejtett emberi szívet találtak egy belga város szökőkutyában? Te hallottál előre a hírről?
Nem hallottam.
Én
nem
se,
hallottam,
és
de most nem
mit tudom
igen bejelölni. Tehát, hogy most már...
Igen? Aha. Én maradok a nemnél, de
nem,
tényleg...
Egyébként nem viccelődöm, tehát hogyha mondjuk
nem.
Ezt igazán gondoltam.
De tényleg akkor... jogos, hogy előbb-utóbb kell találnunk egy jó hírt. Na, azt mondja... Ja, bocs, folytasd, mert 8-as kérdés.
8-as kérdés. Tényleg több tucat csomag füvet szórtak le egy drónról kanabiszpárti aktivisták Tel Avivban?
Nem hallottam. Erről te hallottál?
Én meg el tudom ezt képzelni, nem hallottam, de ezt... Na, amúgy ez az, amit én el tudok képzelni.
Itt én is az igen. Én
vagy.
Is az igen. Igen, ez belefér abba, hogy ilyen megtörténhet. 9. kérdés. Egy szlovén nő tényleg levágta a kezét, hogy pénzt kapjon a biztosítótól? Nem hallottam a hírről.
Én sem hallottam a hírről, és nem tudom, hogy ez mi... Én is egy igen.
Igen.
Annyi nemünk volt, igen. Talán egy kicsit ez is benne van, de igen. És akkor a következő?
Ha jól sejtem, ez már az utolsó lesz, egy Facebook kommentnek vagy posztnak a snitje. Ezen becsináltok, egy mentőápoló barátunkat elküldték koronatesztre, el is ment, kitöltötte a papírt, de várni kellett a vizsgálatra, majd 2,5 óra várakozás után el kellett mennie a munkába, mert sietett, így elmaradt a tesztelés, 2 napra rá kiküldték a papírt neki, hogy pozitív. Ez azt mondja, hogy 3900 megosztást kapott ez a poszt. Szerinted valódi a történet?
Nem, ez egy Facebookra kiírt, sok nevetős, tehát ilyen kis smiley, nevetős smiley fejekkel, meg majommal, meg felkiáltó jelekkel, és a becsináltok helyett egy
durvább szó, igen. Hát ezt én torzítottam, ez igen, ez egy ilyen elég érzelmi.
Csak hogy ez fontos ahhoz, hogy mennyire.
Hogy ítéljük meg, igen. Na, nézzük akkor az eredményt, mert tényleg megint kifutunk a műsoridőből. Hoppá, itt voltak azért pirosak, ahogy átgördült. Egyes, mind a ketten nemre válaszoltunk, ez a...
És ezt jól tett.
Jól tettük, 18-ban vásárolt COVID-19 teszt,
Így
nem,
van.
ez kamu.
Valóban.
Na jó, bár a Facebookos bejegyzések szerint a magyar kormány már 18-ban tudta, mivel az országba, és ennyi, 1700 tonna tesztanyagot rendelt, ennek alátámasztására először a statisztikai adatokat nem erről szólnak. A VITS, tehát ez a World Bank VITS kérdéses adatsorai korábban más célokra használt orvosi felszerelések kereskedelmi adatait tartalmazzák, amelyeket csak utólag láttak el, tehát a címke került rájuk, és utólag láttak el COVID-19-es címkével, ez okozta a félreértést. Tehát nem készült a kormány a COVID-19-es járványra 18-ban, de olyan dolgokat vett, amik utóbb alkalmasak. Hát ezt nem
Igen.
hiszem el a következőt.
Ahogy az
nem
nagyon
hiszem
szép.
El.
Hogy a Trump kampány fenti hirdetésében tényleg orosz repülők találhatóak? Igen. Valóban orosz. Bármennyire mi a nemet jelöltük. A szeptember 11-e környékére időzített katonai témájú adománygyűjtő hirdetésben valóban még 29-es gépek láthatóak.
Azt, és én még kérkedtem a repülőnapokkal.
Hát, ez így igen, menjünk tovább.
Gyorsan menjünk tovább, a kisfiú, aki háromszor halt meg, vagy csak illusztráció. Tényleg ugyanazt a fotót hozta le a média három különböző fiúról? Nem. Mégpedig az szó sincs arról, hogy a média arra használta volna képen látható portugál fiú fényképét, hogy újbóli felhasználásával kamutragériákat gyártson. Európa szerte nekem ez azt jelenti, hogy három különböző halálesetről van szó, de ugyanazt a fotót használták. Nem,
kamu,
nem.
Akkor a krokodil
na,
is kamu.
Igen. Hát ebben, hogy nem a Tiszában volt a krokodil, ezt könnyen.
Bár Németországban a nyár végén krokodilra hivatkozva valóban fürdési tilalmat rendeltek el az Unstrut folyón, az erre rá tromfoló magyar cikk csupán egy ismert álhíres oldal átverése volt. Aha, bár videót is ígérnek az esetről, az egészből semmi nem igaz.
Homlok hőmérő. Oké, ez okay. Teljesen egyértelmű, hogy nem.
Oké, rendben. Tényleg C.S. Lewis írta a 41-ben a fenti koronavírus járványa kapcsolatos szöveget? Nem, jól tippeltünk, valóban nem, nincs bizonyíték erre.
Ládába rejtett szív belga város szökőkutyában.
És nem. Ez pedig nem igaz, ezt is jól.
Nem, rosszul láttuk, nemet jelöltünk, és igaz. Nekem az igent mutatja a zöldnek, és én a nemre tippeltem. Az van, hogy alkoholban tartósított szerv a belga Vöviers polgármesteré volt, városházban őrizték, aztán 1883-ban, 1883-ban szökőkútba helyezték. Tehát nem, én is...
És a felújításnál megtalálták. Igen, tehát nem egy mostani gyilkosságnak az eredménye ez. Igen, oké. Okay. Tényleg több tucat csomagfüvet szórtak le egy drónról, kannabiszpárti aktivisták Tel Avivban. Igen, ez igaz, a marihuána legalizálásáért küzdő szervezet által végrehajtott akció kapcsán a rendőrség a drón irányítóit előállította.
Tehát,
ez megtörtént.
Jó, ez 9-es? A kis unszolásodra. 9-es? Egy szlovén nő tényleg levágta a kezét, hogy pénzt kapcsol a biztosítótól. Mit nyomtál? Te melyiket
jelent? Én igen, nyomtam.
Én is igen. És kiderült, hogy jól tettük, a 22 éves Julia Adlesic találta ki ezt a biztosítási csalást.
És ugye 1 millió eurónyi biztosítást remélt, és lecsukták, mert hogy ez biztosítási csalásként. Tehát egyébként ez egy jó. Ez egy jó
euró,
befektetés
igen.
Volt.
Hát, 1 millió euró helyett 2 év börtön. Ennyi, és elbúztatta a karját. Jó, az utolsónál nem volt egy nagy...
Ez nem volt egy nagy truváj, hogy akkor ez most valóban nem igaz. Ha ezt látnak a kedves hallgatók, hogy milyen ennek az egésznek a kinézete, meg a...
Már
a
az is sokat van.
Akkor biztos, hogy nagyon nagy százalékban jó megoldás született volna.
Hát, akkor tulajdonképpen be is fejeztük, és nagyon elfogyott szokás szerint megint a műsoridő. Úgyhogy, Boti, nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Ez volt az Álhírvadász októberi adása. Jövő hónapban újabb témákkal várunk benneteket. Sziasztok!
Sziasztok!
Zugradio.hu Zugló hangja.